Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös magazinja. Minden nap 14 órától az Európa Rádió műsorán. Hírek az Európa Rádióban.
Önök az Európa Rádió híreit hallják, Kocák Szilvia vagyok, köszöntöm hallgatóinkat. Aranykor köszöntött be az Egyesült Államok és Magyarország közötti kapcsolatokban, jelentette ki a miniszterelnök a két ország közötti nukleáris együttműködésről szóló megállapodás aláírása után. A Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel közösen tartott sajtótájékoztatón Budapesten. Orbán Viktor kiemelte, soha nem voltak még ilyen magas szintűek, kiegyensúlyozottak és jó szándéktól vezetettek a két nemzet közötti kapcsolatok. 2025. januárja óta 17 amerikai beruházásról született döntés Magyarországon, amely évtizedes rekord. A magyarok újra vízummentesen utazhatnak az Egyesült Államokba. Magyarországot meghívták az újonnan alakított béketanácsba, amelynek megalakulása ezen a héten lesz Washingtonban, és amelyen a miniszterelnök képviseli majd Magyarországot. Emellett kötöttek kulcsfontosságú megállapodásokat az energia területén, ami kiterjed a kőolajra, a gázra és a nukleáris energiára, hangsúlyozta Orbán Viktor. A januári extrém téli időjárás Európa szerte komoly próbatételt jelentett a közlekedési rendszerek számára. Több országban ideiglenesen le is állt a vasúti forgalom. Magyarországon a legnehezebb napokon is fent tudták tartani a közlekedést a teljes hálózaton. A személyszállító vonatok késésekkel ugyan, de érdemi korlátozás nélkül jártak az ország minden térségében, írta Hegyi Zsolt, a MÁV csoport vezérigazgatója a Facebook oldalán. Kiemelte, a Magyar Vasút mérhetően ellenállóbbá vált a havária helyzetekkel szemben. 2026. januárjában a zord időjárás mellett is kevesebb volt a lemondott vonat, mint 2025. januárjában. A 10 vállalás keretében bevezetett késési biztosítás objektív felelősségen alapul, a 20 percnél nagyobb késést elszenvedő utasok minden esetben visszakapták jegyáruk felét, akkor is, ha a késés oka az időjárás volt, mint akár januárban is, hangsúlyozta a vezérigazgató. Az elmúlt másfél év intézkedései érezhetően hatnak a mindennapi működésben, van még teendő, de az irány helyes, a rendszer ellenállóbb, a működés stabilabb, mint korábban, írta Hegyi Zsolt a bejegyzésében. Azonnali és érdemi béremelést követelve elnökségi petíciót adott át a közgyűjteményi és közművelődési dolgozók szakszervezete, Hankó Balázs kulturális miniszternek címezve, közölte az érdekképviselet, amely szerint a könyvtári, levéltári, múzeumi és közművelődési dolgozók jövedelmi helyzete tarthatatlanná vált. A szakszervezet elnöksége közleményében hangsúlyozta, 15 éve jelzik a kormányzatnak, hogy az alacsony bérek veszélyeztetik a kulturális örökség megőrzését és ellehetetlenítik a pályán maradást. Emlékeztetnek arra, hogy a 2023-ra ígért bérrendezés elmaradt. A 2026-ra belengetett 15%-os emelést pedig cinikus politikai lózungnak minősítik, mivel sok szakdolgozó ma is csak a garantált bérminimumot vagy alig a fölötti összeget keres. A szakszervezet konkrét minimum bruttó bérköveteléseket is megfogalmazott az egyetemi végzettségűeknek 790 ezer, a tudományos munkát végzőknek 840 ezer, a tudományos fokozattal tudományos munkát végzőknek 915 ezer, a középfokú végzettségűeknek 600 ezer, a középfokú végzettséggel és szakirányú továbbképzéssel rendelkezőknek pedig 650 ezer forint minimum bruttó fizetést követelnek. A szervezet szerint tisztességes bérek nélkül nincs fenntartható magyar kultúra, ezért a döntéshozók azonnali felelősségvállalását sürgetik. Több száz új és klasszikus magyar film vetítésével folytatódik idén a Nemzeti Filmintézet és az Ártmozi Egyesület Klassznapok című kedvezményes diákvetítési programja. A 2025-2026-os tanévben jelentősen kibővült a Klassznapok választható filmjeinek köre. Már több mint 220 klasszikus magyar játékfilm, rövidfilm és 70 új hazai alkotás is elérhető a diákvetítésekhez választható kínálatban. Köztük olyan újdonságok, mint Nemes Jeles László Oscar-díjra nevezett Árva című filmdrámája, vagy a több fesztiváldíjjal elismert Európai Filmdíjra jelölt Véletlenül írtam egy könyvet című film. A Klassznapok programhoz az óvodáktól az általános és középiskolákon át a felsőoktatásig bármely hazai oktatási intézmény pedagógusa csatlakozhat, aki szívesen elvinni osztályát, diákcsoportját egy ártmozi vetítésére. A program újdonsága még, hogy a csoportos diákvetítésekhez kapcsolódva témafeldolgozó beszélgetést is kínálnak a szervezők, valamint szakembert biztosítanak, vagy közönségtalálkozót szerveznek az alkotókkal, így a diákok még mélyebb rálátást kapnak a filmek kulisszatitkaira és az alkotások hátterére. Az országszerte 21 ártmoziban elérhető, harmadik éve futó programban eddig mintegy 1200 vetítésen több mint 50 000 diák vett részt.
Az időjárásról.
Erősen felhős vagy borult lesz az ég, majd nyugat, észak-nyugat felől egyre nagyobb területen szakadozik, csökken a felhőzet. Egy-egy zápor azonban még kialakulhat. Az északira, észak-nyugatira forduló szél többfelé megélénkül, néhol megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 3 és 8 fok között alakul, éjszaka plusz 2 és mínusz 7 fok közötti hőmérséklet valószínű.
Az Európa Rádió híreit hallották. Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat, a Határtalant hallják, Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. Dévai Nagy Kamilla, Liszt Ferenc díjas előadó művész pályája több évtizede szolgálja a magyar kultúrát.
Hát kezdődött a dolog ott, hogy 1968-ban a Magyar Televízió megrendezte a első népdalvetélkedőjét, ez inkább még magyar nóta vetélkedő volt, de ennek az volt a címe, hogy Nyílik a rózsa, és tulajdonképpen ebbe pottyantam bele, és mivel kísértem magamat gitárral, rögtön ki is hajítottak a vetélkedőből, mert azt mondták, hogy hát a gitár nem népi hangszer.
Református Egymi Miskolci Tagintézmény pedagógiai szakszolgálat.
A Református Egymi Miskolci tagintézménye a Nagy Református Egymi egyik tagintézményeként működik, nem vagyunk önálló intézmény, jelenleg 9 tagintézmény működik az országosan, így ebből a szeletből, egy torta egyik szelete vagyunk mi itt Miskolcon.
Egymás mellett a nehézségekben is.
Talán az első vagy a nulladik ilyen jegyes beszélgetésen mondta Viski István lelkész azt, hogy igazából a mi kapcsolatunk, a mi házasságunk az egy nagyon szoros burok, és hogy ott mi ketten vagyunk, és Isten van, és nem szabad engedjük, hogy oda más valaki beférkőzzön.
Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk. I'm so glad you're in my life.
Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
Kárpátalja. Dévai Nagy Kamilla a Liszt-díjas előadó művész könyvbemutatóval egybekötött koncertet tartott Kárpátalján, a Munkácsy Mihály Magyar Házban. A könyv címe Akit az Isten meghagyott. Az est folyamán népdalok, megzenésített versek, valamint részletek hangzottak el a művésznő életrajzi kötetéből. Dévai Nagy Kamilla a magyar zenei és irodalmi élet egyik meghatározó alakja. Pályája a 60-as évek végén indult, a Röpülj Páva népdal versenyen, és azóta több évtizeden átívelő gazdag, művész életutat tudhat maga mögött. Repertoárjában a magyar népdalok, megzenésített versek és történelmi témájú dalok egyaránt helyet kapnak. Koncertjein gyakran saját gitárkísérettel lép színpadra, fellépéseivel nem csak Magyarországon, hanem a határon túli magyar közösségekben és a világ számos országában is erősítette a kulturális összetartozás élményét. Nevéhez Guinness rekord is fűződik, a világ egyik legtöbb nyelven éneklő előadó művészeként tartják számon, hiszen több mint 30 nyelven szólaltatott meg dalokat. A színpadi szereplés mellett pedagógusként is jelentős, a Krónikás Zenede alapítójaként fiatal előadó művészek generációinak adta tovább a magyar dal és vers szeretetét. Kárpátaljai útja során rádiónkba is ellátogatott, a következőben a vele készült beszélgetést hallhatják. Aki kérdez, Birta Zoltán és Oniszkó Györgyi.
34 nyelven énekel, és így a Guinness rekordok könyvébe került 1995-ben egyetlen magyar előadó művészként. Hogyan jön ez a 34 nyelv, és ezt talán összerakja az egész életútnak a lényegét?
Hát kezdődött a dolog ott, hogy 1968-ban a Magyar Televízió megrendezte az első népdal vetélkedőjét. Ez inkább még magyar nóta vetélkedő volt, de ennek az volt a címe, hogy Nyílik a rózsa, és tulajdonképpen ebbe pottyantam bele, és mivel kísértem magamat gitárral, rögtön ki is hajítottak a vetélkedőből, mert azt mondták, hogy hát a gitár nem népi hangszer, ha énekelek, akkor vagy énekeljek szólóba. Én viszont ragaszkodtam a gitárhoz, és nem is akartam énekes lenni, hanem már akkor tanítani szerettem volna, de a pálya az egész egyszerűen azért ragadott el, mert a közönség visszaszavazott a műsorba. Úgyhogy a zsűri egy kicsit elképedt, amikor újra látott engem, és megint kihajítottak. De a következő évben rendezték meg a legelső Röpülypávát, és ott meg már a győztesek között voltam. Halmos Sebő Duó, Ferenc Éva, Budai Ilonka, Faragó Laura és én. Mi voltunk az az ötös fogat, akik aztán tulajdonképpen ezt az új irányzatot, népdal újra szeretgetését behoztuk. Úgyhogy akármit csináltam, sajnos a színpadon ragadtam, pedig megpróbáltam megszökni, de a színpadon maradtam, és évekig éppen ezért szenvedtem.
Engedjen meg egy kérdésre kapcsán, pont ma van a rádiózás világnapja, és arról beszélgettünk, hogy a rádióban, maga rádió múltja nagyon sok zenésznek, előadó művésznek a karrierét határozta meg. Ezelőtt sok évtizeddel nem volt olyan egyszerű felvenni egy dalt, megosztjuk a telefonunkon, és már lehet, hogy holnap megnézik 5000-en, vagy 10000-en, vagy 100000-en. Nagyon nehéz volt bekerülni akár egy kinyitottba, és ott nagyon nagy dolog volt, ha valakit a képernyőn láttuk, mert nem volt 50 darab tévécsatorna és 60 darab YouTube csatorna. Hát teljesen más, igen, szerepe volt a médiának. Ez hogyan élte meg a nagyokkal együtt, akiket nagyon jól ismerünk ma?
Igen, hát például hétfőn nem volt adásnap, meg csak összesen két állomás volt, tehát amikor ez a Nyílik a rózsa meg az első Röpülypáva ment, akkor kiürültek az utcák, és az emberek már másnap megismerték az embert az utcán, úgyhogy olyan volt, hogy másnap a közétben mondták, hogy Kamilla kedves, jöjjön előre. Hát azt hittem, elájulok. Úgyhogy nagyon nagy hatása volt ennek a dolognak, és aztán elindultak a külföldi meghívások, és hát bizony 100 valamennyi, nem tudom pontosan, de 100 valamennyi országban jártam, és hogy válaszoljak a kérdésre is, az az irtózatos repertoár, hogy amikor bekerültem 1995-ben a Guinness világrekordok könyvébe, akkor 29 nyelven énekeltem, és ma meg 34-en. És azóta se köröztek le, és ennek a bekerülésnek is volt egy nagyon érdekes története, ha belefér a műsorba, elmondom. Én annak idején Joan Baez énekesnőnek a hatására fogtam meg a gitárt, annyira szeretem szerettem, ahogy ő énekel. Mostaniak már sajnos nem igazán ismerik, de érdemes az interneten utána kutatni, mert egy csodálatos nő volt. Ő miatt ragadtam meg a gitárt, és ő volt tulajdonképpen ilyen példaképszerű. De mindenféleképpen én magyar népdalokat akartam énekelni, és mondom, a sok-sok szereplés következtében minden országba vittem egy-egy olyan ráadásszámot, ami azon a nyelven volt, ahova éppen mentem. És ettől lett ez a hatalmas repertoár. New Yorkban egy ilyen kisebb társaságban ülünk, és hát akkor megint faggatnak, énekelj, énekelj, énekelj. Na, gondoltam magamban, akkor egy kicsit nézzük a külföldi repertoárt, és fogalmam sem volt róla, hogy a Joan Baez impresszáriója ott ült. És amikor én már a nem tudom hanyadik nyelvnél tartottam, akkor egyszer csak oda jött hozzám, bemutatkozott, és azt mondja, hogy mondja meg, maga hány nyelven énekel? És akkor mondtam neki, hogy 29-en, azt mondta, hogy van még ilyen a világon? Mondtam, nem tudom, és ebből lett az, hogy na jó, akkor majd intézkedünk. Hát gondoltam, persze, hát mit magyar énekesnőnek itt a sorsa, hát mit kit érdekel, mondani könnyen lehet. Na de eltelt fél év, és kaptam egy hatalmas nagy árkus papírt az amerikai tájékoztatási hivatallal, valami hasonló szöveggel, hogy örömmel értesítjük, hogy utána néztünk, és ön énekel a világon a legtöbb nyelven, ekkor és ekkor, itt és itt várjuk szeretettel New Yorkban, és a Magyarországgal diplomáciai kapcsolatban lévő nagykövetek lesznek, és a nagykövet asszonyok lesznek majd a közönség, és ők pipálják ki, hogy tényleg hibátlan a kiejtés, és hogy minden rendben van, úgyhogy egy nagyon komoly valami volt. Ezt úgy, hogy csak úgy azt mondom, hogy ennyi nyelven énekelek, ezt nem lehet. Mindent kipipáltak, bizony. Úgyhogy kemény, kemény munka volt. Nagyon kemény. És nagyon rezgett rajtam a nadrág, és nagyon nagy dolog volt. Hát rögtön a Music Television hívott riportra, csak hogy én akkor még egyáltalán nem tudtam olyan jól angolul, és azt mondtam, hogy nem fogok a magyarokra szégyent hozni, hogy Guinness világrekorder, és akkor tessék itt nyökög angolul. Úgyhogy nem mentem el akkor, de sok más egyéb lehetőség volt, amíg egyáltalán nem bádok, hogy kihagytam.
Ha már 34 nyelvről beszélünk, és arról, hogy ugye minden helyszínen igyekezett kedveskedni az ott lévők nyelvén egy-egy dallal, akkor lapozzunk kicsit Észak-Koreához, hiszen egy eget rengetően nagy dolgot vitt ön ott akkor véghez.
Fogalmam sem volt róla az elején, hogy mi vár még rám, ugyanis az volt, hogy eltereltek minket rögtön az érkezés másnapján, államközi megállapodás volt, és 30 év után mi voltunk a legelső együttes. Miért mondom azt, hogy mi? A Honvéd Művész Együttesnek voltam akkoriban a szólistája, úgyhogy egy 100 tagú zenekar és énekesek, táncosok voltak kint, és hát ugye én voltam az énekes szólista, és azonnal másnap, ahogy megérkeztünk, betereltek minket egy próbára. Igen ám, de mit látunk? 6000 ember ül a székekbe, hatalmas színházak. Erről órákig tudnék mesélni, hogy gombnyomásra egy vízesés indul el, gombnyomásra szintén egy erkély székekkel, csillárokkal, szóval olyan felszereltségű színházok vannak ott, mert ugye más nem tudok mondani, pánem egy cirk, tehát kenyér és cirkusz. Ezt ad az embernek, és akkor nem fog lázadni, mert azért Koreában, Észak-Koreában azért nagyon más volt a helyzet, mint másút. Kim Ir-szem világa, az egy különleges világ volt. No és lényeg az hozzá, hogy betereltek minket erre a próbára, és hát mi ott riadtan néztük az embereket, de aztán elindult a próba, és mikor én kerültem sorra, elénekeltem a magyar népdalaimat, és utána arra jöttem rá, hogy hát én nem ellenőriztettem senkivel a kiejtésemet a koreai népdalt illetően, márpedig ezt egy lengyel nagykövettől tanultam. És hát gondoltam, ha már próba, hát viseljék el, szegények. Hát én azért most akármilyen kiejtéssel, de megpróbálom ezt elénekelni. Elkezdtem csak egy ennyit, hogy árirang, árirang. És már ettől mindenki lehajtotta a fejét, mintha beintettek volna, és elkezdtek zokogni. És ebből lett az, hogy azonnal két markos ember kihajított a színpadról, és a koreai vezetőnk jött, és hatalmas hangerővel közölte velem, hogy ezt a dalt itt nem lehet elénekelni. de ez olyan parancs volt, hogy megállt bennem az ütő. Erre a többiek is, a magyarok kérdezték, hogy hát miért, hát mit énekeltél? Hát mondom, én azt énekeltem, hogy áriránk, ha lefordítjuk, hogy áriránk hegyén átmentél, én édes rózsám, itt hagytál, nincs aki véd, de ugye vissza-vissza jössz hozzám. Hát mondom, ebbe semmi olyan nincs, amitől bőgni kellene. És eljött a másnap, nagyon szigorúan mondták, hogy nem szabad ezt a dalt elénekelni. Eljutottam odáig, hogy a magyar népdalaimat énekeltem, meghajoltam utána, és közben dolgozott bennem a székely lélek, hogy egy dalt hoztam, ezt az egyet hoztam. Értették, mert sírtak. Akkor ezt azért csak mégis el kéne énekelni, de közben rezgett rajtam ám a nadrág, és ott volt, élő televízióadás volt, és ezt gondoltam meg, hogy hát nem puffanthatnak le, vagy nem dobhatnak még egyszer ki, hát élő tévéadásban nem lehet ilyet, és ott ül az erkélyen, ott ül a Kimirszen. Hát nyeltem egy nagyot, és belekezdtem ebbe az áriránkba. Ugyanez elhangzott ilyen, na mondom, most hajítanak ki, de nem. Elhalt, és elénekelhettem, és valami olyan érzés szállt meg, hogy nagyon erősnek éreztem magam, és valamit éreztem, hogy valami olyan, valamitől az egész pillanat olyan szebb. És befejeztem, meghajoltam, sűrű, sötét csend. És akkor úgy kinéztem a meghajlásból, és azt láttam, hogy mindenki zok. És akkor úgy Lábújhegyen mentem ki a függönyig, hogy meg ne zavarjam ezt a gyönyörű áhítatot, és amikor a függönyhöz értem, akkor dördült fel a taps, és hát onnantól kezdve megállt az előadás, meg ki, meg vissza, meg megint ki a színpadra, meg megint vissza, szóval óriási volt ennek a visszhangja, és nem értettem, hogy miért volt ez az egész. Másnap derült fény a rejtélyre, amikor egyedül volt a kísérőnk, és megkérdeztem, hogy mi volt ez itt tegnap. És azt mondta, most próbálom a kiejtését is így utánozni, hogy ó, jaj, nekünk ez van, nagy emlék, ez nekünk dál, nem szabad meghallani se, nem hogy énekel, mert aki énekel, viszik börtön, kivégzik, meghal. És ez dal nekünk van, nem hivatalos himnusz. Tudod, két Korea van, nagyon rossz viszony, és ez a hegy van Dél-Korea. Nekünk ez dal, meghallani se szabad. De nekünk most te elhoztad ide árirángot. Te lettél együtt, nekünk te lettél áriráng. És zokogott, és átölelt, és hát onnantól kezdve pedig bárhova mentem, mert minden üvé követett a televízió bennünket, tényleg egy óriási nagy turné volt, és bárhol megjelentem, akkor mindig valaki a szívére tette a kezét, rám nézett, és biccentett, hogy árirángot. Szóval ez fantasztikus volt. Mert egyet nem tudtam, hogy az a lengyel nagykövet, akitől én a dalt tanultam, az előzőleg Szöulban volt nagykövet. Úgyhogy ezzel én nem foglalkoztam, és így óriási bonyodalom lett, és két hét múlva a Magyar Nemzet című újságban olvastam, hogy akkora botrány van. Nem ezt olvastam, hogy ezt a dalt éneklik, de ez volt a lényege, hogy annyira beindult ott valami, hogy a Észak és Dél-Korea között, hogy hivatalosan leültek tárgyalni. És más is énekelhet, tehát fantasztikus volt.
Három részes könyv bemutatás az, amely zajlik. Mit kell tudni erről?
Az a címe, hogy Akit az Isten meghagyott, és azért, mert 1996-ban volt egy majdnem halálos autóbalesetem, és tulajdonképpen akkor valósíthattam meg a világjárások közepette, hogy a jó Isten megállított. Nem én vezettem azt az autót, és csak nagyon röviden mondom, 7 méterre szakadékba zuhantunk, jég, hó és jégbirodalma volt, mert január 22-én volt, és én akkor gondoltam végig, hogy talán azért állított meg a jó Isten, és adott nekem egy igazi jelet, hogy a gitárom, aki az autóban ezt a 120 méteres pörgést még csinálta a jégen velünk, puhatokba és bekötetlenül, nemhogy karcolás nem volt rajta, hanem nem volt elhangolódva. 50 fok hőmérséklet különbséggel is az a hangszer tökéletes állapotban maradt. Én akkor nyaktól lefele bénán szanatóriumban fél évig tanultam járni, újra beszélni, itt a leszakadt ujjamat újra a gitárhoz édesíteni, és nekem ez adott erőt, ez adott jelt, és ezért kellett tulajdonképpen ezt a könyvet megírjam, mert így leírtam, hogy nem akartam énekes lenni, tanítani szerettem volna, és a Jóisten megengedte, hogy az álmomat megvalósítsam, mert üzenetet küldött ezzel a gitárral, hogy né, te mafla, ez mennyivel védtelenebb, mint te, fél kiló faforgács kellett volna lenni, hát akkor tessék, kapd össze magad. Úgyhogy én akkor egy lelki fogadalmat tettem, és azt mondtam, ha a gitár megmaradt, akkor én is megleszek. És bizony kiszedtem magamat, és ezek után alapíthattam meg a Krónikás Zenedét, és taníthattam.
Az elmúlt percekben Dévai Nagy Kamilla, Liszt-díjas előadó művésszel beszélgettünk, aki a múlt hét során Kárpátaljára látogatott.
Történik a Kárpát-medencében. Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
Az anyaország. Korai fejlesztés és gondozás, nevelési tanácsadás, logopédiai ellátás, gyógytestnevelés, hogy csak néhány területet emeljünk ki a Református Egymi Miskolci Tagintézményének pedagógiai szakszolgálati alapfeladatai közül, amely a 2025-26-os tanévtől kezdve már bölcsődei fejlesztéssel, preventatív ellátással is bővült. A részletekről Kondrátné Zavacki Zita tagintézményigazgatóval és Hegedűsné Veréb Anita gyógypedagógussal Kisnéveres Viktória beszélget.
A Református Egymi Miskolci tagintézménye a Nagy Református Egymi egyik tagintézményeként működik, nem vagyunk önálló intézmény, jelenleg 9 tagintézmény működik az országosan, így ebből a szeletből egy torta egyik szelete vagyunk mi itt Miskolcon. Több feladatellátási területen is dolgozunk, igazából pedagógiai szakszolgálat területén logopédia, nevelési tanácsadás, tehetséggondozás, korai fejledatellátásunk és gyógytestnevelésünk működik, utazó gyógypedagógiai hálózatot is működtetünk, illetve a gyógypedagógiai óvodánk és gyógypedagógiai iskolánk is működik ebben a tanévben is.
Ugye itt elsősorban óvodáskorú és kisiskoláskorú gyermekekkel találkoztok, illetve ettől a tanévtől már a bölcsödés korosztályt is megszólítottátok. Így, hogyha azokról a területekről egy picit részletesebben szólhatunk, amit az imintiekben felsoroltál, hogy mit is takar, ugye pontosan egy-egy terület, akkor most tegyük meg ezt, ha szabad kérnem.
Igen, természetesen, nagyon szívesen bemutatjuk. Gyakorlatilag a korai feladatellátásunk, korai fejlesztésünk az, ahol még nem kötjük a gyermekeknek a beiratkozását vagy a kapcsolatfelvételt intézményekhez. Mert ugye elsősorban mi, mint református egyminek a tagintézménye, mi a református intézményekben vagyunk kint, és a református intézményeket látjuk el, bármelyik feladatellátási területünkről is legyen szó. Tehát kint vannak a református óvodákban, református intézményekben, iskolákban a gyógytestnevelőink, a logopédusaink, a gyógypedagógusaink. Az egyetlen olyan ellátás gyakorlatilag, hogyha itt a szakszolgálati területet nézzük, a korai feladatellátás, ahol miután az életkoruk még annyira pici a gyermekeknek, még ugye nem tartoznak óvodához, vagy nem tartoznak intézményhez, ezért vagy bölcsödében, szociális ellátásban vesznek részt, vagy csak hozzánk járnak korai fejlesztésben. Korai fejlesztésünkbe gyakorlatilag a védőnők szokták javasolni, hogyha látnak egy-egy olyan területet, ahol esetleg megsegítés szükséges lenne, akár a gyermeknek, akár a családnak, most azt mondom, mert ugye sokszor egy anya is bizonytalan, hogy mi az, amit lát, jól látja-e, így kellene fejlődni annak a gyermeknek, aki éppen a családba került, vagy akit ajándékként megkaptak, vagy a gyermekorvos, vagy igazából a védőnő az, aki esetleg tolmácsolja, és megadja esetleg elérhetőségünket, vagy az e-mail elérhetőséget, akár telefont, akár egy honlapot, honlap elérhetőséget is úgy keresnek fel minket a szülők. Ilyenkor mindig egy állapot megismerésben ők részt vesznek a korai ellátásban, korai feladatellátásban, megnézi, megvizsgálja őket a gyógypedagógus kolléganő, megkérdezi a szülőt, hogy mi a hozott probléma, mi az észrevétel. Ez nem is mindig panasz. Van, amikor csak egy észrevétel is azt mondja, hogy lehet, hogy nem úgy tartja a kis fejecskéjét, vagy mintha ő úgy látja, hogy egy picikét később mozog, forog, kúszni, mászni később kezdett a gyermek, mint akár egy nagy testvér, vagy akár a szomszéd gyermek, és ez már egy jel lehet nekik, hogy hozzánk fordulnak, és egy ilyen gyógypedagógusi, logopédusi állapot megismerésen részt vesznek, arról minden esetben kapnak egy tájékoztatást, és ott megbeszélik, hogy mi az, amiben mi tudunk segíteni, mi az a fejlesztési típus, amiben mi be tudjuk vonni a gyermekeket, illetve a családokat.
És akkor itt, hogyha Anita, hozzád fordulhatok, hogy milyen tapasztalatokról tudnál itt beszámolni gyógypedagógusként erről a területről? A gyakorlatban hogy látod a szülőknek, milyen kérdések? Itt ugye hallhattunk igazgatónőtől néhány példát, de hogy mik azok a leggyakoribb kérdések, vagy ami nem is feltétlen probléma, csak hogy valóban meggyőződjön a szülő, akár ugye itt a saját maga megnyugtatására is, hogy rendben van minden.
Tehát a bölcsődei ellátásban a szülők leginkább azzal szoktak felkeresni, hogy még nem indult meg a beszéde a gyermeknek. Tehát én úgy veszem észre, és azt tapasztaltam a megfigyelések során, hogy vagy a mozgásban van eltérés, vagy pedig ugye a beszéde nem indult meg a gyerkőcnek.
És ugye a mozgás, az a beszéd fejlődésének, így a beszéd van. Kialakulásának nagyon alapköve. Fontos így alapköve, hogyha szakmailag esetleg néhány gondolatot ezzel kapcsolatban még megosztanátok velünk. Illetve egy picit életkorra szabad lebontani, akár itt néhány hónapos korban, hiszen egy-két éves korig azért minden hónap is nagy mérföldkő lehet egy kisgyermek életében.
Igen, természetesen Azt szoktuk javasolni a szülőknek, akik esetleg telefonon megkeresnek minket, vagy hozzánk fordulnak, hogy nyugodtan és bátran mondják el azt, amit tapasztalnak, vagy azt, amit esetleg észrevesznek a gyermeken, mert hogy minden jel lehet, amiből mi ki tudunk indulni, vagy amiből kiindulhatunk, és a kolléganő, amikor megnézi, elbeszélget a családdal, megnézi a gyermeket, hogy éppen az életkorának megfelelő ütemben halad, ott tart-e, ahol az életkori átlagának megfelelően, akár mozgásfejlesztésben, akár a beszédértésben, beszédben ott kell, hogy tartson, akkor inkább hallja azt a szakembertől, hogy rendben van ez így, anya. Lehet, hogy egy picikét igen úgy látja, egy picikét segítünk neki egy kis tornával, egy kis mozgásfejlesztéssel, akár kognitív fejlesztéssel, vagy ezzel, vagy azzal, de legtöbbször mind a kettővel, mert hogy úgy komplex egy fejlesztés, és úgy érjük el a legjobb eredményt, hogyha az értelmi fejlesztés, a kognitív eredmény mozgásfejlesztéssel párosul. Itt gyakorlatilag a gyógypedagógus kollégák és a mozgásfejlesztő kollégák szoros összhangban dolgoznak, egy-egy fejlesztési terv, egy-egy fejlesztési metódus vagy program szerint folyamatosan értékelik a gyermekeket, és akár változtatnak a fejlesztésnek az irányán, vagy levonják a következtetést, hogy igen, már melyek azok a területek, ahol fejlődést vagy javulást tapasztalnak. Úgyhogy mindig azt szoktuk javasolni így ezek alapján a szülőknek, hogy bármi jelet, bármi gondolatuk, kérdésük van, nyugodtan forduljanak hozzánk, és a kollégák nagyon segítőkészek ebben, és igazából teljes körűen tudják a gyermekeket és a családokat segíteni, hogyha felmerül bármilyen kérdésük.
És a bölcsődei tapasztalatokról, Anita, ha folytatod a gondolatokat?
Hát a bölcsődében leginkább valóban azt tapasztalom, hogy a beszédnek az elmaradása, illetve nagyon nehezen nyílnak meg a gyerekek. Ugye én heti egyszer vagyok velük, és nekem is idő, meg nekik is idő az, hogy a személyemet megszokják, hogy ott vagyok. Ez mindig, hát azért egy jó pár hetet igénybe vesz, hogyha van egy új gyermek, és miután megismerem, akkor látom igazán, ezért is mondjuk, hogy megfigyelés, és ezért fontos, hogy a megfigyelés egy hosszabb időtartam legyen, mert akkor fogom látni, hogy a velem való kommunikáció és interakciója milyen. És ha itt látok elmaradás, hogy nem az korának megfelelően beszél, vagy bármiféle probléma merül fel, akkor én is adok egy jelzést a szülőnek, a gondozónőn keresztül, vagy esetleg fogadóórával, illetve a szülő is számos alkalommal megkeresett, hogy ő lát egy valamiféle elmaradást, akár mozgásban, akár beszédben, de van, aki például az alvási problémákkal szokott megkeresni.
Ez mit takarhat, vagy ez hogy függhet itt össze ezekkel a dolgokkal? Ugye alvás közben sokat fejlődik a gyermek több szempontból.
Az alvási problémák alatt azt értem, hogy például nem akar aludni napközben, és éjszaka sem. Tehát elég sokan vannak, akiknek van ilyen fajta jellegű problémájuk. Én ilyenkor a református egymiben a kolléganőmhöz szoktam irányítani ezeket a szülőket. Van nekünk egy csecsemő kisgyermek konzulensünk, aki kifejezetten ilyen jellegű problémákkal foglalkozik. Tehát már is tudom tovább irányítani a szülőt a megfelelő szakemberhez.
Itt ugye még mindig az 1-3 éves korosztályról beszélünk?
Így van, így van.
Igen, leginkább kisgyermekek és családjaik szoktak a csecsemő és konzulens kolléganőhöz fordulni, és ezt pedig úgy kell elképzelni ezt a tanácsadást, hogy szintén egy ilyen állapot megismeréssel kezdünk, és egy bizonyos ideig végigköveti a konzulens a napjaikat, a problémáikat, ez lehet 4 hét, lehet 6 hét, lehet 8 hét, tanácsot ad, megpróbál segíteni mindenféle formában. Igazából azt is mondhatnám, hogy ez egy szülő edukáció is, hiszen a szülőket is edukálja, és a szülőknek is gyakorlati tanácsokat ad, és próbál ilyen formában is segíteni. Úgyhogy ez egy ilyen átmeneti időszak a csecsemő és kisgyermek gondozónak a segítsége, én ezt egy ilyen átmeneti megsegítésnek mondanám, míg a többi feladatellátásunk igazából egy tanéven keresztül általában végig kísérjük a gyermekeket és a családokat.
És itt még a bölcsödésekre visszatérve, Anita, hogy képzeljük el itt azt a munkát, azt a szolgálatot, amit a legkisebbek között végzel.
Tehát miután felvettem a kapcsolatot a bölcsödékkel, szeptemberben megkezdtem az állapot megismerést a gyerekek között, és ez azt jelenti, hogy heti egy nap több órában jelen vagyok az intézményben, én ugye több intézményben járok ki, és ezt az időszakot, tehát olyan 2 hónapot ölelt fel ez az időszak, amikor megfigyeltem őket, megismerkedtem velük, és a megfigyelés során úgy láttam, hogy van valamelyik területen elmaradása, akkor ezt a szakvéleményünkben jeleztem a szülő felé.
Igen, azt nagyon fontos megjegyezni, hogy ezután az állapot megismerés, vagy ezután a felmérés, nevezzük felmérés után, mi szakvéleményt adunk ki a szülőknek, és minden esetben elmondjuk a mi tapasztalatainkat, a mi javaslatainkat. Nem szabad összekeverni ezt a szakértői véleménnyel, ami már egy kontrollköteles dokumentum, ami már esetleg egy diagnózist is mutat. A kollégák minden esetben egy szakvéleményt adnak a szülőknek, és a szakvéleményben részletesen le van az írva, részletesen fel van sorolva, hogy mi az, amit ők látnak, mi az, amit ők megfelelőnek, életkori átlagnak megfelelőnek látnak, vagy egy picit megerősítendőnek, fejlesztendőnek. Tehát nem azt mondjuk, hogy itt nagy a probléma, vagy valószínűsíthetünk valami nagy problémát, egyszerűen csak jelezzük, hogy ezt egy picit erősítendőnek, vagy fejlesztendőnek látjuk ezt vagy azt a területet, és minden esetben egy játékos környezetben kell elképzelni, tehát nem egy vizsgálati helyzetet képzeljenek most el a kedves hallgatók, hanem úgy, hogy a kolléganő bemegy, leül a csoportba, játszik a gyerekekkel, beszélgetnek közben a gondozónőkkel, hiszen a gondozók is nagyon sok információval rendelkeznek azért általában a gyermekekkel, hiszen a nap nagy részét együtt töltik el. És ebből születik, ebből a megfigyelésből, ebből a beszélgetésből születik aztán egy szakvélemény, amiben mi leírjuk a javaslatainkat, és ezt minden esetben megosztjuk a családdal, minden esetben megosztjuk a törvényes képviselővel, adott esetben megkérdezzük, hogy ő is így látja-e, ő is látta-e ezeket a jeleket, amit mi esetleg megerősítendőnek vagy fejlesztendőnek gondolunk, és utána kezdődhet el effektív vagy gyakorlatban a munka, és utána vonja be a gyermekeket a kolléganő egy kicsit ilyen célzottabb megsegítésbe vagy foglalkozásba.
Az elmúlt percekben Kisné Veres Viktória összeállítását hallhatták.
Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
Erdély. Ismerjük meg a házasság hetének apropóján Székely Norbert és felesége Székely Anna házasságát. Bár hivatalosan csak néhány hónapja mondták ki az igent, kapcsolatukat 4 közös év előzte meg, amelyet a bizalomra és egymás támogatására építettek. A riporter Pilbák Kincső.
Sziasztok! Ismerkedjünk meg először veletek és a történetetekkel, a házasságotokkal. Mik voltak a kezdetek? Mi előzte meg a házasságot? Mikor tudtátok, hogy ebből házasság lesz?
Hát sok szeretettel köszöntjük mi is a hallgatókat. Hát a történetünk az a Fikében kezdődik, méghozzá egy zarándok úton. Dávid István a Fike lelkésze már évek óta szervez nyaranként zarándoklatokat, és 2020-as igazán covidos időszakban elmentünk egy zarándokútra, és ott figyeltünk fel először, úgy igazán egymásra. Főleg régen játszottam elég sokat a Fikebandben, és volt egy kinti istentiszteletünk, és úgy tudom, hogy Anna akkor figyelt fel rám először, hogy néte, van itt valaki. Kicsoda ez az ember.
Meglepett, hogy van valaki, aki eddig így nem figyeltem fel arra, hogy itt van, pedig már régóta ott volt, és igazából akkor néztem rá úgy először, hogy de hogy ez így később alakult ki, ez az érdeklődés.
A történethez az is hozzá kapcsolódik, hogy hát úgy göröngyösen alakult ki a mi párkapcsolatunk, nem volt egy egyértelmű, én látom, ő lát engem, és akkor, mint a mesékben, a szerelem első látásra összejövünk. Mondhatnám úgy is, hogy kerülgettük egymást, hogy voltak időszakok, amikor én néha ráírtam Annára, ő visszaírt, nézte, hogy miért ér rám ez a srác. De aztán úgy adódott, hogy 2021 őszén én eldöntöttem, hogy én leülök Annával beszélni, és úgymond megkérem őt, hogy próbáljuk ezt meg közösen csinálni, ezt a párkapcsolatosdit, vagy legalábbis kezdjük el megismerni egymást.
Hogyan alakult tovább, hogyan ment a dolog így a házasság irányába?
Párkapcsolatba léptünk, és elkezdtük úgy intenzívebben megismerni egymást, randevúk, közös programok. Mind a ketten úgy álltunk bele ebbe a párkapcsolatba, hogy ha ez jól működik, akkor ezt felfuttatjuk.
Ezt úgy elég hamar meg is beszéltük egymással, tehát úgy néhány hónap után már voltak ilyen beszélgetéseink, hogy akkor úgy hosszú távon milyen terveink vannak, és hogy nem feltétlenül az, hogy na most akkor már eldöntsük, hogy összeházasodunk, de hogy ez az elképzelés, hogy szeretnénk, hogy ez odajusson.
Az, hogy ezzel az alaphanggal ütöttük meg a párkapcsolatot, ha akkora gondolok vissza, akkor adott egy hosszú távú perspektívát. És ennek különösen örvendek, hála Istennek a baráti körünkben is hasonló gondolkodások vannak. Az, hogy konkrétan már házasságról legyen szó, mi nem éreztünk 2,5-3 év párkapcsolat után egy nyomást, hogy akkor most jó, kipróbáltuk magunkat, akkor most hopsza-hopsza, össze kell házasodnunk, hanem ezt is megbeszéltük, hogy akkor ki hol áll ebben, mennyire áll készen arra, hogy igen, akkor most ebbe belevágnék, és én azt elmerem mondani, hogy Annám sokkal, nem nagyon sokkal, de korábban állt készen arra, hogy akkor most ő letegye az életét mellettem.
Igazából ehhez az is hozzátartozik, hogy ugye a párkapcsolatunkban nagyjából egy olyan egy-másfél év környékén ott volt néhány olyan nehezebb időszak. Főleg Norbinak voltak ilyen elbizonytalanodások, nem csak párkapcsolatban, hanem úgy egyéb tereken is. Bennem végig az volt, hogy én mellette akarok ebben lenni, és hogy ott kezdődött már egy ilyen folyamat bennem, hogy akkor ezt így hosszú távon is. Igen. És azt hiszem, hogy azok voltak az első ilyen pillanatok, amikor úgy kezdtem azt érezni, hogy akkor tényleg én ezt komolyan gondolom így vele.
Igen, tehát a mi házasságot megelőző párkapcsolatunkban az elbizonytalanodások vagy törések, azok nem további törésekre mutattak, vagy nem azt követték, hanem pont, hogy megerősítések és elmélyítések voltak, amiket mai napig nagyon szívesen elmesélünk, akár más pároknak, akár egymásnak újra meséljük. És aztán 2024-et írunk, amikor, hát most ez lehet egy kicsit mesésen és habosan hangzik, de én épp Svájcban tartózkodtam egy előadás kapcsán, és a hotel szobában még volt pár óra az előadásig, és akkor így belém villant egy ilyen érzés, hogy nekem meg kell kérnem Annát. Nyilván előtte már voltak akár ima témáimban, akár a saját kis magányos gondolataimban ez az ötlet, ez a megvalósítás, de akkor emlékszem, hogy nagyon intenzíven belém villant, és ez nem is változott azok után sem, hogy hazajöttünk, és már ismét együtt voltunk. És akkor a 2024-es évnek a nyara egyik nagyon jó barátommal, mondhatni karöltve, arról szólt, hogy mi egy gyűrűt keresünk a párjainknak. És miután ez megtörtént, hát 2024 augusztusában én megkértem Annát. Ezt az előzte meg, hogy már júliusban én ezt bejelentettem a szüleimnek, előjük álltam és bejelentettem nekik, hogy én akkor most idén megkérem Annát.
És milyen volt utána, tehát változott valami, hogy ez már házasság, már nem kapcsolat lett valamivel több?
Hát az esküvőnk az rá egy évre volt körülbelül.
Augusztus végén volt, igen.
Igen, tehát tavaly augusztus végén volt. Még amikor párkapcsolatban voltunk, vagy most időzelesen csak párkapcsolatban voltunk, bennem már volt egy olyan érzés, hogy állj, már nagyon vágyom erre a házasság műfajra. Nem mintha nem lettem volna megelégedve a párkapcsolattal, csak azért úgy mégis vágytam arra, hogy na, legyen már az, hogy most akkor miután találkozunk, akkor szépen szétválunk, és mindenki hazamegy. Persze ez a normális, meg ez így van rendben, de hogy már vártam arra, hogy akkor tényleg egy fedél alá tartozzunk, és ilyenként is közösen építsük az életünket. Tehát maga az esküvői folyamat, az nagyon jól zajlott számunkra. Miután lejárt, és visszajöttünk Kolozsvárra, mert nem itt volt az esküvőnk, jött az a szinte határtalan öröm, hogy na, itt vagyunk. Tehát most már tényleg benne vagyunk. Kimondtuk, amit ki kellett mondani, felhúztuk a gyűrűt, lekavartuk a bulit, és a többi. Azt hiszem, hogy mi még abban a fázisban vagyunk, hogy mai napig, nyilván nem napi szinten, de akár heti szinten, így felfelismerjük, hogy ez tényleg zajlik, és hogy ez mennyire fantasztikus.
A házasság hetének ugye a hűségszabadsága a témája, hogyha rátérünk erre, akkor mit jelent nektek a hűség, és hogyan adhat a hűség szabadságot egy kapcsolatban, vagy egy házasságban?
Nekem amúgy így ez volt igazán az első párkapcsolatom, így Norbival. Előtte nem volt komoly kapcsolat, amiben így benne lettem volna, de hogy mindig is úgy gondoltam egy párkapcsolatra, vagy egy házasságra, hogy akkor csak az az ember van, és hogy nem csak olyan szinten hűségesnek lenni hozzá, hogy mondjuk nem megcsalni őt, vagy ilyesmi, hanem hogy számomra a hűség azt is jelenti, hogy tényleg mellette lenni, és hogy akkor is kitartani mellette, amikor mondjuk nem egyértelmű, vagy amikor egy nehéz helyzet van, és amúgy haragudnék rá, és idegesít, és minden bajom van nekem is, de hogy mégis azt mondani, hogy de én itt vagyok veled, és lehet, hogy nem vagyunk jól, lehet egyikünk sem, de nem fordítok hátat neked, hanem akkor ezt közösen magoljuk. Tehát igazából nekem úgy a hűség fogalmában az is benne van, hogy ez egy közös munka, egy közös dolog, amit mi csinálunk, és hogy ezt így megtartani, és nem engedni el egymást.
Viski István lelkész barátunk adott minket össze, és neki volt egy olyan gondolata, hogy valójában sokkal jobb az embernek együtt lenni valaki mással, hűségesnek lenni, sokkal jobban kiteljesed, sokkal jobban fejlődsz, bár sokszor azt gondolnánk ugye ebben a hát eléggé individualista világban, hogy csak egyedül tudom ezt megvalósítani, nincs szükségem társa, nincs szükségem senkire, előbb egyedül kell kiteljesednem, és majd utána következik az életnek nevezett valami. Szerintem ahhoz képest, hogy idézőjelben csak 5 hónapja vagyunk házasok, de bő 4 éve vagyunk együtt, hogyha egybe veszem a párkapcsolatot a házassággal. Már ez alatt az 5 hónap alatt voltak olyan kis fejlődési szakaszaink, vagy olyan területei az életünknek, az érzelmeinknek, a viselkedésünknek, ami egyrészt egy felkiáltójá volt, hogy hogyan is viszonyulunk egymáshoz, és hogyan kell úgy egymáshoz viszonyulnunk, hogy életteret biztosítsunk egymásnak, hogy időt szálljunk egymásnak, hogyha valamelyikünk el akar mondani a másiknak valamit, akkor tényleg teljes figyelemmel kövessük le őt. Szóval a hűség szabadsága azért érdekes, mert mondok egy példát, hogy van egy kapcsolat, van egy házasság, ahol az egyik fél megcsalja a másikat. Tehát ugye bejön egy harmadik személy. Na most már, ha bejön egy harmadik személy, akkor valójában az még több problémát hoz be. Abba a kettes vagy két személyből álló kapcsolatba csak tágul a problémakör, tágul a nehézség, a gyanakvás, az elbizonytalanodás. Mi abban hiszünk, hogy elegek vagyunk ketten is, nyilván nem ezért vagyunk hűségesek egymáshoz. Szerintem a családból is hoztuk ezt a nézetet, ezeket az értékeket, hogy nem csak akkor vagyunk jók és hűségesek egymáshoz, amikor minden jól alakul, hanem a nehézségekben, a megpróbáltatásokban is.
Nekem még így erről, amit mondtál, azt jutott eszembe, hogy még talán az első vagy a nulladik ilyen jegyes beszélgetésen mondta Viski István lelkész azt, hogy igazából a mi kapcsolatunk, a mi házasságunk az egy nagyon szoros burok, és hogy ott mi ketten vagyunk, és Isten van, és nem szabad engedjük, hogy oda más valaki beférkőzzön. És hogy ez nem feltétlenül egy olyan harmadik személy, aki mondjuk megcsalás esetén, hanem tényleg bárki, tehát legyen szó egy barát, vagy szülő, vagy testvér, vagy tehát, hogy senki, hanem az ott csak mi vagyunk, és hogy azt valahogy így megtartani.
Az elmúlt percekben Székely Norberttel és Székely Annával beszélgettünk a házasságuk történetéről. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét mindennapján. Áldást, békességet!
Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották. Elhangzott műsorunkat ma 23 órától megismételjük. Svéd asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
Jelen lenni közösségben, hitben és tudásban.
Debreceni Református Hittudományi Egyetem.
A hitéleti képzések műhelye.
felvételi.drhe.hu
Reklámot hallottak.